Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgár nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk Mohan Dász, polgár nevén Forstreiter Miklós. Ugye jól mondtam?
Tökéletes, gyerbe.
Köszönöm szépen. A mai programunk egy kicsit rendhagyó lesz, mert a magyar irodalomba kalandozunk el, konkrétan József Attila verseihez, és innentől átadnám a szót Mohan Prabhunak, aki elmondja, hogy hogy is, milyen verseny volt ez, vagy micsoda?
igen, említést tettem róla, hogy még gimnazista koromban én nagyon sokat foglalkoztam József Attilával úgy általában, és egy fontos szereplője volt ő az én életemnek, útkeresésemnek, és azon belül is az ő műveim belül ez az Eszmélet című vers, ami mondjuk egy ilyen fő létösszegző költeménye József Attilának, különösen nagy figyelmet kapott az én irodalmi érdeklődésem során, és egy alkalommal valóban az újpesti kerületi szavaló versenyen második helyet értem el.
Hát ez így utólag is gratulálunk.
Köszönöm szépen.
És akkor megtennéd nekünk, hogy mielőtt beszélünk erről a versről, így szépen elmondanád nekünk?
Természetesen elmondom, de azt gondolom, hogy mi alatt a verset elmondanám is, miatt magáról a versről beszélnénk, egy pár szót szeretnék arról beszélni, hogy most hogy kerül a csizma az asztalra, vagyis hogy kerül végül is így krisnás teológusként, akkor miért gondoltam, hogy érdemes beszélni József Attiláról. József Attila számomra azt a világnézetet jeleníti meg, vagy testesíti meg, vagy fogalmazza meg, amiben én bele születtem, én egy ateista családba jöttem a világra, és úgy is nevelkedtem, amellett, hogy azért értek, persze a nagyszülők részéről, vagy igen, révén vallásos hatások, de szüleim ateisták voltak. És én ugye nem világnézetként tekintettem az ateizmusra, vagy a materializmusra, hanem csak a valóságként, tehát nem gondoltam, hogy lehet másképp is gondolkozni, hanem ez volt számomra ugye a természetes, az elfogadott. És aztán kamaszkoromban volt az az időszak az életemben, amikor elkezdtem a saját világnézetemet megkérdőjelezni, azzal konfrontálódni, arról mondjuk már valamelyest józan nodó fejjel gondolkodni. És amikor az Eszméletet olvastam, igazából akkor olyan nagyon mély érzelmeket váltott ki, és gondolatokat generált bennem, mert igazából szembesített József Attilának ezek a versszakai, és maga a József Attilai karakter, azaz mondhatom életérzés, amit ő képvisel, szembesített a saját világnézetemnek a tragédiájával. És ennek a versnek a tanulmányozása valahogy úgy generálta bennem azt a belső igényt, hogy valami pozitív a világnézet után nézzek. És valójában én emiatt nagyon hálás vagyok József Attilának, bár nyilvánvalóan itt, ahogy majd beszélünk a versről, kiderül, hogy gyakorlatilag semmiben nem értek vele egyet, amit ebben a versben megfogalmaz, vagy azzal a világnézettel, amit ez a vers képvisel, de rám úgy hatott az Eszmélet, mint egy sok terápia, ami szembesített, mondom, azzal, hogy én valami mást más keresek, én valahogy másképp szeretnék gondolkodni és élni. És akkor igen, akkor az Eszmélet című verset, ahogy kérted, akkor elmondanám, és akkor utána beszélgetünk.
Utána egy zenét fogunk hallgatni, hogy a hallgatók egy kicsit elmerenkessenek, és utána fogjuk elemezni, jó?
Ez azt hiszem nagyon jó lesz.
Köszönöm.
József Attila, Eszmélet. Földtől eloldja az eget a hajnal, s tiszta, lágy szavára, a bogarak, a gyerekek kipöröknek a napvilágra, a levegőben semmi pára, csilló könnyűség lebeg. Az éjjel rászálltak a fákra, mint kis lepkék a levelek. Kék, piros, sárga, összekent képeket láttam álmaimban, s úgy éreztem, ez a rend. Egy szálló porszem el nem hibbant. Most homályként száll tagjaimban álmom, s a vas világ, a rend nappal holt kél bennem, s ha kin van az éj, egy nap süt idebent. Sovány vagyok, csak kenyeret eszem néha, e léha locska lelke közt ingyen keresek bizonyosabbat, mint a kocka. Nem dörgölődzik sült lapocka számhoz, s szívemhez, kisgyerek, ügyeskedhet, nem fog a macska egyszerre kint s bent egeret. Akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, s így mindenig determinált. Csak ami nincs, annak van bokra. Csak ami lesz, az a világ, ami van széthull darabokra. Én fölnéztem az est alól az egek fogaskerekére, s csilló véletlen szálaiból törvényt szőtt a múlt szövőszéke. És megint fölnéztem az égre álmaim gőzei alól, s láttam, a törvény szövőszéke mindig fölfeslik valahol. A teherpályaudvaron úgy lapoltam a fatövéhez, mint egy darab csont. Szürke gyomért számhoz nyers, különös édes, holtan lestem az őrt, mit érez, s a hallgatag vagónokon árnyát, mely ráugrott a fényes, harmatos színre konokon. Ím itt a szenvedés belül, ám ott kívül a magyarázat. Sebed a világ, ég, hevős, te lelkedet érzed a lázat, rab vagy, amíg a szíved lázad. Úgy szabadulsz, ha kényedül nem raksz magadnak olyan házat, amelybe házi úr települ. Fülelt a csend, egyet ütött. Felkereshetnéd ifjúságod, nyírkos cement falak között képzelhetsz egy kis szabadságot, gondoltam, és hát, amit fölállok, a csillagok, a göncölök, úgy fénylenek fönt, mint a rácsok a halkatag cella fölött. Hallottam sírni a vasat. Hallottam az esőt nevetni. Láttam, hogy a múlt meghasad, csak a képzetet lehet feledni, hogy nem tudok mást, mint szeretni görnyedve terheim alatt. Minek is kell fegyvert veretni belőled, arany, öntudat? Az meglett ember, akinek szívében nincs se anyja, apja, ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul kapja, és mint talált tárgyat visszaadja bármikor, ezért őrzi meg. Ki nem istene és nem papja sem magának, sem senkinek. Láttam a boldogságot én. Lágy volt, szőke, és másfél mása. Az udvar szigorú gyöpén imbolygott göndör mosolygása. Ledőlt a puha langy tócsába, hunyorgott, röffent még felém. Ma is látom, mi tétovázva babrát pihéi közt a fény. Vasútnál lakom. Erre sok vonat jön, megy, és elnézem, hogy szállnak fényes ablakok a lengetező szösz sötétbe. Így iramlanak örök éjben kivilágított nappalok, és én állok minden fülkefényben, és könyökölök, és hallgatok.
Hát ez nagyon szép volt, és akkor most egy kis zenét hallgatunk, és utána beszéljünk erről a versről. Hare Krishna, 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 az Indiai Védikus Kultúra magazinja, a mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk Mohan Dász, polgári nevén Forstreiter Miklós. És József Attila Eszmélet című verséről beszélgetünk, amit az imént olvasott fel nagyon-nagyon szépen, és most azt szeretném, hogyha egy kicsit elemeznénk ezt a verset, hogy ilyen krisnatudatos, vagy tágabb értelemben hívő szemmel, hogyan látjuk mi ezt a verset?
Most jól lelepleztél a hallgatók előtt, hogy felolvastam, azt is gondolhatták volna, hogy tudom fejből, de hát igazából tényleg felolvastam.
Időnként néztél csak a képernyőre.
Igen, talán.
Ezt igazolom, hogy jelentős részét fejből mondta, csak nagyon vigyáztál, hogy ne legyen hiba.
Köszönöm, hogy tisztára mostál. Szóval, igen, tehát itt arról beszéltünk, hogy az én világnézeti útkeresésemben milyen fontos szerepet töltött ez a versbe. És hát most, hogy így a kedves hallgatók is meghallgatták, akkor gondoltam, hogy picit beszéljünk akkor úgy a versről, úgy, hogy nagyjából végig szaladunk rajta. Itt azt hiszem, hogy a versnek az első akkordja, ez a földtől eloldja az eget, az első sor, ez már az egész versnek a problematikáját meghatározza. És ha itt világnézeti szempontból nézzük, akkor ez különlegesen releváns. Tehát a Föld, ami az éggel eredetileg egységet alkotott, de most valami eloldja a Földet az égtől, eloldja az embert a transzcendenssel való kapcsolatából. És igazából az a kor, amiben József Attila élt, és amiben ez a vers keletkezett, ez ennek az eloldásnak volt az időszaka, ugye hát ez valamivel azért előbb kezdődött ez a szakítás az emberiségnek, vagy legalábbis a modern
emberiségnek. Pár száz évvel, igen.
Igen, ez egy visszatérő probléma volt, de azért az, hogy a társadalmi szekularizációnak az ilyen mértékű megvalósulása azért az nagyjából akkor kezdett ki teljesedni még jobban. És igazából az egész versre ez az akkord, ez az induló impulzus az, ami, ami végül is, hát mondhatom, rányomja a bélyegét, vagy amit meghatározza. És mondhatjuk azt, mondjuk teológus szemmel, én most itt nem arra fogok egyébként vállalkozni, nehogy a hallgatók félreértsék, hogy irodalmilag elemezzem a verset, én inkább, mint Vaisnava Krisna hívő teológus, reflektálnék azokra a gondolatokra, amiket ez a vers tartalmaz. Tehát ez most nem egy irodalmi, inkább egy filozófia vagy teológiai reflekciónak szánom. És igen, tehát maga ez a gondolatiság, hogy az ember és a transzcendens, a föld és az ég, ez elválasztásra kerül egymástól, ez teológusi szemmel, ez a tragédiája mind az eszméletnek, mint József Attila élettörténetének is, és mind általában a modern ember csetlésének botlásának ebben a világban, ez a gyökere. Hogy mi elválunk Istentől, mi valahogy függetlenítjük magunkat a transzcendenssel való kapcsolatunkból. És aztán az, hogy most itt csak előreugrunk, mert én úgy gondolom, hogy ez egy elég jó kerete a versnek, hogy ez az ég és a földnek az elválása, és aztán a végén, hogy így suhannak örök éjben kivilágított nappalok, hogy az egész létezést végül is a nem létbe helyezi bele József Attila, mint ami az egész életünk, a létünk csak egy villanás az örök nem létben, mint ahogy az örök sötét éjszakában csak egy kis villanás, néhány kivilágított vonat, vagon. Tehát igazából ez a materialista szemléletmódnak én azt gondolom, hogy a tragédiája, hogy a létezésünket annyira jelentéktelenni, annyira esetlegessé teszi, hogy igazából már megkérdőjelezi a létjogosultságát is, és hát sajnos ez hát József Attila esetében úgy nagyon, nagyon szélsőségesen valósult meg. És a másik érdekesség, ami a modern embernek egy üzenet lehet ebből, hogy egy dolog, hogy eloldja a földet, az eget a hajnal, ugye mondjuk a materializmusnak a hajnala, de itt már egy olyan világban kezdünk élni, amelyben a földet a földtől is eloldjuk szinte, vagyis önmagától. Ugye ez a értem ez alatt a környezet pusztító magaviseletét a modern embernek, ami szintén hát gyökerezhet a materialista szemléletmódban, hogyha ha én úgy gondolkodok, a világnézetem azt tanítja nekem, hogy a boldogságomnak a forrása az anyagi dolgoknak a hajhászásában keresendő, akkor természetesen ez oda vezet, hogy akkor egyre többet és többet és többet akarok kizsákmányolni az anyatermészetből, és ez az anyatermészetre nagyon komoly veszéllyel fenyeget.
Vagy és hát vissza is rúg.
És hát vissza is rúg, hát ez most már a modern világunk igazolni látszik egyre inkább. De minden esetre az alapgondolat, az alapproblematika az a léleknek, az emberiségnek az Istentől való elszakadása. És aztán, ami még nagyon érdekesebben az első verszakban, hogy ez egy idilli képet fest, bár mondja ezt az amúgy tragikus kezdetet, de utána gyerekekről, bogarakról, pillangókról beszél, egy tavaszi hajnalnak a képét festi le itt számunkra, ami egy nagyon idilli lehet, de a következő verszak aztán rá is koppint az orrunkra, és szembesít minket azzal az elképzelve, vagy azzal a ténnyel, hogy bármennyire is megpróbáljuk elhitetni magunkkal, hogy ez az anyagi világ, ez az idilli boldogságnak a szintere bizony csak összekent képeket fogunk találni, és a vasvilág az, ami valójában, amivel szembesülnünk kell. És ez egy nagyon érdekes gondolat, a védikus teológiában szoktak mesélni egy ilyen analógiát, hogyha mondjuk van egy csoport, egy turista csoport, akit körbevezetnek egy nagyon szigorú fegyházban, ahol a legveszedelmesebb bűnözőket tartják fogva, és akkor megmutatják neki a különféle cellákat, és az egész zordon környezetet. De most, hogyha ezt a turista csoportot úgy tájékoztatták, hogy ahova ők most eljönnek, az egy gyerekek üdültetésére szolgáló helyszín lesz, akkor joggal leszek nagyon felháborodva, hogy kérem szépen, itt akarna a gyereket ütültetni, hát nézzék meg, hogy milyen ijesztő ez az egész lép, és nagyon, nagyon ki lesznek bukva, hogy nagyon fel lesznek háborodva, hogy hát hogy lehet ilyen gyereküdülőt tervezni. Aha. Milyen rossz ez az üdülő. De hát, hogyha mondják nekik, nem kérem, ez nem egy gyereküdülő, hanem ez egy fegyház, akkor azt mondják, hát ez egy kiváló megtervezett fegyház. Ugyanígy, hogyha ugye a materialista világnézet azt próbálja velük elhitetni, hogy ez a világ, ez a boldogságnak a helyszín. Nekünk itt kell boldognak lenni, nem is lehet máshol. És hogy lehet is boldognak lenni. Na most amikor aztán szegény József Attila ebből a világnézetből kiindulva szembesül ugye józan gondolkodóként a világnak a tragikumával és a világnak a szenvedéssel teli bivoltával, akkor joggal van nagyon elkeseredve, és meg joggal reklamál, de hát kérem, szóval senki nem mondta, hogy ez a világ, vagy hát valaki mondta, csak az nem mondott igazat. Ugye a világban, a védikus filozófiában az anyagi világot úgy hívják, hogy durgá, vagyis hogy börtön, még lesz olyan verszak, ahol ez még jobban kijön majd. Tehát, hogy ez a világ, ez a léleknek a börtön, amiből ki kell szabadulni, nem az, ahol az örök boldogságot kell megélnünk. Szóval semmi meglepetés nincsen azokban a felismerésekben, amiket itt József Attila megfogalmaz. És akkor térjünk át itt a második verszakra, ahol végül is egy ilyen zavaros álomképeket fogalmaz meg a költő, és hát ez egy nagyon érdekes dolog, itt a védikus világnézet is azt mondja, hogy ez a világ, ez egy ilyen álomszerű helyszíne, csak nem az igazi valóság, ugye, hogy Szépernő is mondja, az élet álom, magamat ajánlom. Tehát, hogy ez nem a valóságnak az eredeti helyszíne, erre ezt itt érzékelteti a költő, és egy nagyon érdekes gondolattal zárja itt a két második verszakot. Azt mondja, nap a hold kél bennem, s ha kim van az éj, egy nap süt ide bent. Ebből én arra asszociáltam, hogy ez a gondolat azt az asszociációt keltette bennem, amit Krisna mond a Bhagavad Gita-ban, hogy ami minden lény számára éjjel, ébredés az a fegyelmezett embernek, míg az élőlények ébrenléte a bensőt látó bölcsnek éjszaka. És ebben az értelemben József Attila egy a fegyelmezett ember kategóriában sorolható. Mit értünk itt ez alatt? Az, hogy ő egy gondolkodó ember, egy olyan ember, aki nem elégszik meg csak a életnek a felszínes élvezetével, hanem ő igenis megpróbálja megérteni a létezést, és komoly kérdéseket megfogalmazni a léttel kapcsolatban. És ez az egész eszmélet erről szól, hogy ez egy lételemző költemény. És hogy ebben az értelemben József Attila itt akkor érthető módon fordítva él, fordított életet él, amit ebben is megfogalmaz, hogy ő nem süllyed bele a hétköznapi embernek az álomvilágába, hanem igenis próbál józanul gondolkodni az élet dolgairól, és azt hiszem, hogy akár milyen világnézetet is fogalmaz meg, ezért mindenképpen hálával tartozunk neki, hogy megírta ezt az Eszmélet című verset, mert itt nagyon fontos kérdéseket tesz föl, amit az olvasók lehet, hogy maguktól nem tennének, vagy amit nem gondolkoznánk el, és ezért azt gondolom, hogy ez egyre több ok, ami miatt nagyon fontos lehet ez a vers az olvasóknak. És tehát minden esetre itt ebben a második verszakban arra hívja fel a figyelmet, hogy bár ábrándozott egy ideális világról, szembesülnie kellett a világnak a zordon, vas világ mi voltával, és hogy ez a szembesülés komoly gondolatokat ébresztett föl benne. A harmadik verszak az ugye a József Attilai élet tragédiát, vagy életfájdalmat fogalmazza meg. Olyan túl mélyen nem mennék ebbe bele, hát ez úgy magáért beszél, nem túl sok magyarázatot igényel. Tudjuk, hogy a költő sokszor komoly nélkülözésben élt, és sok fájdalomban volt része élete során. Itt egy gondolatot azért, hát két gondolatot mégis megemlítenék. Az egyik azt mondja, hogy nem fog a macska egyszerre kint s bent egeret, amit általában az irodalmi jellemző. Ez egy rejtélyes sor. Sokszor úgy szoktak az elemzők beszélni erről, mint egy ilyen kis ilyen költői játékosság, amit a költő megfogalmaz. De annál egy picit mélyebb, és arról is árulkodnak ezek a sorok, hogy a költő úgy gondolkozott, hogy nem lehet az ember egyszerre sikeres az anyagi életben, és ugyanakkor a gondolkodói, filozófusi életben is. Tehát nem lehet, hogy az ember él boldogan a világban, de közben a belső szellemi dolgokban is sikert ér el. És ez a gondolat, ez sokszor megjelenik egyébként az európai kultúrkörben, még a vallásos gondolkodásban is, hogy egy picit reflektálják a védikus szemléletmód, ezt másképp tartja. Úgy tartja, hogy élhet az ember egy boldog családi életet, ebben a világban megfelelhet az evilági elvárásoknak, mind anyagi, mind érzelmi téren, és mellette mégis lehet egy sikeres lelki gyakorló. Erre mondjuk egy jó példa lehet Arjuna, aki ugye Krisnának a tanítványaként nagyon komoly politikai szerepet töltött be, ugye a társadalom védelmezőjeként, harcosként élt, és Krisna arra bátorítja, hogy maradjon ebben a helyzetben, gondoskodjon a családjáról, védje meg a gyengéket, harcoljon az igaz ügyért, és mellette törekedjen a lelki tökéletességre.
De azért azt hozzá kell tenni, hogy ez a fajta családi boldogság nem olyan értékek mellett valósul meg, mint a mai nyugati család. Ha egyáltalán
ez igaz, ez fontos.
Nyugaton családról.
Ja, igen. Igen, ez egy fontos megjegyzés, de minden esetre nem teszi...
Tehát a varnásram rendszerben, tehát a védikus társadalmi rendszerben tud megvalósulni ez a boldog élet az anyagi világban.
Igen, mert ennek a társadalmi rendszernek az eszenciája az a lelki fejlődés. Pontosan. Tehát úgy tartja, hogy a családi életnek is a célja, hogy a családtagok lelki felemelkedése. Na, de minden esetre van lehetőség arra, hogy kint és bent is egeret fogjon a macska.
Igen, de jó, ez egyenlőre nem sikerült majd a következő életben.
És hát ezután is elnézést kérek a hallgatóktól, hogyha esetleg valakinek a nem tudom, az érzékenységét ezzel megsértem, de azért Krisna hívőként nem tudom ezt a fricskát kihagyni, ugye itt nem dörgölőzik sült lapocka. Hát az nagyon jó,
az ha nagyon jó,
nem dörgölőzik, és nagyon nagy baj, lapocka. Ha igen, ugye itt a húsevés reflektálnánk, itt a sült lapocka úgy jelenik meg, mint az anyagi boldogságnak.
De olyan is az.
De hát olyan is az, mert valójában nem csak, hogy arra nézve nagyon szomorú egy sült lapocka, akinek a lapockája volt valaha, tehát a szegény állatnak, akit emiatt meg kellett ölni, hanem ugye maga a fogyasztónak is ez nagyon súlyos karmikus visszahatásokkal jár, hogyha húst teszik. Nem beszélve arról, hogy az ENSZ World Watch Institute-jának a 2007-es felmérése értelmében az üvegházhatású gázok legalább 51%-a az állattenyésztésnek és a húsiparnak köszönhető. Igen. Tehát, hogy valahogy az egész emberiség jövőjére nézve ez a dörgölőző sült lapocka, nagyon jó, hogyha kimarad. És ezután is bátorítjuk a kedves hallgatókat, hogy próbálják meg a lapocka nélküli táplálkozást alkalmazni az életünkben. Na hát akkor itt egy kicsit a huncutkodás után térünk a negyedik és az ötödik versszakra. Ugye egy halomhasított fáról olvasunk, amihez a világot hasonlítja a költő, és aztán beszél arról is, hogy az egek fogaskerekeiben ugye a véletlen szálai szövik végül is a törvényt, az életünknek a sorsát, és hogy valahogy a költő itt a kozmosznak a rendszerében nagyon komoly igazságtalanságot lát, és azt mondja, hogy minden véletlen, ugye itt ez a két verszak igazából a materialista világszemléletnek az érzékletes bemutatása.
Azt nem mondja, csak hogy visszakanyarodjak, az elején mondhat, alig van olyan megállapítás, amivel egyet érteni, ez a biztos, hogy nem tartozik a kevés közé.
Igen. Ugye itt azt mondja, hogy a világot alkotó elv, ami ezt a világot olyanná teszi, amilyen, az csak a véletleneknek a sorozata, és nincs egy intelligens tervező, nincs ugye egy teremtő a világ jelenségei mögött, és ebből következik az, hogy hát, ha minden véletlenül jön létre, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez igazságtalan ez a világ. És akkor az életünk benne is akkor olyan nagyon, nagyon esetleges. És egy nagyon érdekes, hogy egy picit itt utal arra is, hogy itt ez a kockás metafora, uh-huh. Ugye azt mondja, hogy keresed bizonyosabbat, mint a kocka. Tehát valahogy érzékelteti a költő azt, hogy ő azért egy picit kételkedik ebbe, hogy most valóban a világ csak ennyire esetleges, ennyire véletlenszerű lenne, és valóban nincsen benne semmi tervezettség, ugye, amit Einstein is megfogalmaz, hogy Isten nem egy kockajátékos, nem lehet csak minden véletlenekre fogni, véletlenre kenni. És akkor így egy picit, mintha József Attila kitekintene a saját világnézetének a keretei közül, de azért nem egy olyan túl hosszú távú kitekintés ez. És bár az ő elmondása szerint ő keresett bizonyosabbat, mint a kocka, de valahogy úgy nem jól kereste, vagy nem jól találta meg. És amit még Vaisnava szemmel nagyon érdekes, amit itt mond, hogy Csak ami lesz, az a virág, ami van széthull darabokra. Tehát arról beszél, hogy a világ, ami körülöttünk van, ennek a materialista szemléletmódnak az értelmében csak széthull, szétesik. Nincs egy egység, ami a világot összetart.
Hiányzik az összhangzó értelem.
Igen, nagyon szépen fogalmaztad meg.
Elmadács.
És ebben ugye szintén segítségül hívnám Krisnának a megvilágosító szavait, amelyben ugye azt mondja, hogy minden úgy nyugszik rajtam, mint gyöngy sor a fonálon, azt mondja Krisna Bhagavad Gita-ban. Hogy ugye az egész világot valami egybe tartja, és Krisna, ugye Isten azt mondja, hogy én vagyok az, aki egybe tartom. A világ nem fog széthullani a darabokra, azért marad így egybe, mert én egybe tartom. Aztán az egy más kérdés, hogyha ugye mi emberek a világból, a világunkból, az életünkből kihagyjuk Istennek ezt a fonalát, amelyben mindent összetart, akkor ne lepődjünk meg, hogy az életünk és a világunk kezd széthullani darabokra, mint ahogy ez valóban történik napjainkban.
Igen.
Hogy ugye az erkölcsi szempontból, környezeti szempontból, gazdasági szempontból, gyakorlatilag az életünk minden aspektusa hullik szét, így a modern világunkban, és ez ezért van, már kihúztuk a fonalat a gyöngysorból.
Igen.
És akkor csapatognak szét a szemek. Aztán nyilván az univerzumot nem tudjuk széthullasztani, vagy szétszedni. De azért a Föld elég sikerrel járunk, igen. És itt eszembe jutott még egy gondolat ezzel kapcsolatban, ugye talán ismerik a hallgatók Richard Dawkins úrnak a nevét, aki korunk egyik fő ateista prédikátora, saját magát az ateizmus pápájának apostrofálja, szeretné tudni, igen, hát van elég sok híve is egyébként ebben a világnézeti térítő munkájában, és egyszer kérdezték Dawkinst, Bernstein egy riporter kérdezte őt, hogy kedves Richard, hát ön az egész tudományos pályafutását arra teszi föl, hogy bebizonyítsa, hogy nincsen Isten, és hát csak tegyük föl itt teoretikusan, hogy az élete végén ugye meghal, és hát kiderül, hogy mégis volt Isten, vagy hát van Isten, és hát ez az Isten kérdőre vonja önt, hogy Richard, hát én tartottalak el egész életedben, én gondoskodtam rólad, én adtam neked az intelligenciát, még azokhoz a egyébként ateista elképzelésekhez is, amiket hangoztattál, hát nem túl sokat adtam, de azért valamennyit igen, és hogy miért? Dawkins, miért csináltad ezt velem? Miért akartál megsemmisíteni? És hogy akkor, kedves Richard, mit válaszolna erre így Istennek? És Richard Dawkins egy nagyon egyenes választ adott. Azt mondta, hogy azt mondanám, drága uram, miért rejtőztél el ennyire? Miért bújtál el ugye az atomok, a molekulák, a természeti erők mögé, és nem bárhogy is kutatott téged a modern tudomány, sehogy nem bukkantok a nyomodra. Ez tűnik egy korrekt válasznak, de azért nem az.
Ha én mindig másfele nézek, mint ahol megtalálnám, ugye? Mint amikor valaki ugye, az a régi vicc, hogy a este, éjszaka a lámpa alatt valaki keres. Mit keres? Hát a kulcson, hogy hol veszted el? Ott arra a bokorba. De hát akkor mi nem ott keres? Hát ott sötét van. Ugye? Tehát ugye, ha én tudatosan nem ott keresem, ahol meg tudom találni, akkor most ki a hibás?
Igen, ez az egyik része ennek a Dawkins-i delusionnek, téveszmének. A másik gondolat az pont, amit Krisna mond, hogy ugye egy gyöngysor, most nekem itt a nyakamban van egy gyöngysor, ezt persze a hallgatók most nem látják, de látható benne, látható rajta, ami nem látható, maga a fonál. Ugye, mert a gyöngyök teszik láthatatlan
a fonalat. Tehát a gyöngyöket látjuk a fonalat.
Igen. Na de ha valaki már életében látott gyöngysort, vagy tudja, hogy működik egy gyöngysor, akkor pontosan tudja, hogy a gyöngyök csak azért maradnak szabályos rendben egymás mellett, mert van egy fonál, ami egybe tartja őket. Igaz, hogy nem látjuk a fonalat, hát de tudunk következtetni a fonalra, amellett, hogy egy picit széthúzzuk az ujjainkkal a gyöngyszemeket, akkor egyből föltárul a fonálnak, a láthatóvá válik a fonál. És ugyanígy van ez a világ is, hogyha valaki egyszerűen csak racionálisan gondolkodik, akkor nem tudja nem észrevenni Istennek a jelenlétét, és még hogyha egy picit el is kezdi vizsgálni az anyagi világnak a különféle jelenségeit, akkor láthatja, hogy Isten ott jelen van a világ minden jelensége mögött, ő az, aki összetartja az egész világot, és ezért nem hullik szét darabokra.
Igen. Nagyon szép gondolat, és most egy kis zenét fogunk ismét hallgatni, hogy a hallgatók egy kicsit elgondolkozzanak ezeken a nagyon mély és magas dolgokon. Zene után folytatjuk. Góranga, ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál még mindig Madhupati Dász, azaz polgárnevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk Mohan Prabhu, Mohan Dász, azaz polgárnevén Forstreiter Miklós. És bevallom, hogy azért csináltunk még egy zenei szünetet, hogy gyakorolhassam ezt a nehéz nevet, de most nem erről fogunk beszélni, hanem visszatérünk az Eszmélet című József Attila vers elemzésére.
Igen, ugye eljutottunk az 5. és 6. versszakig, amelyekről úgy hát összevonva beszélnék a műsor rövidsége miatt. Hát ugye az 5. versszak az egy kis életkép József Attilának egy gyermekkori élményét fogalmazza meg, amely igazából csak egy illusztrációja a világ igazságtalanságának, a különféle társadalmi rétegek harcának. És itt a 6. versszak az, ami igazából mély filozófiai tartalmat hordoz, és ugye azt a materialista világnézeti elvet fejti ki, fogalmazza meg, amely szerint a lét határozza meg a tudatot. Ugye itt a szenvedés belül álmod kívül a magyarázat. Tehát, hogy én azért szenvedek, mert rossz a világ, mert a világ igazságtalan.
Tehát a matéria elsődlegességét.
Igen, elsődlegességét, és hogy maga, tehát a szenvedésem az külső forrásból származik, és így módon a megoldás is a külső dolgoknak a megjavítása. Ugye József Attila, mint társadalmi reformer gondolkozik. Ez az első verszak, a verszaknak az első fele, sebed a világ éghevű, és te lelkedet érzed a lázat. Tehát a világ okozza a szenvedésemet. De aztán egy picit vált itt a költő, és a második részében a verszaknak azt mondja, hogy úgy szabadulsz, ha kényedül nem raksz magadnak olyan házat, amelybe házi úr települ. És itt Nemes Nagy Ágnes elemzéséből olvasnék fel egy részletet. Azt mondja, hogy ez a ház nem annyira a testnek, sokkal inkább a léleknek az otthona, és így a házi úr sem a retteget őr alakmása elsősorban, hanem a lélekhez méltatlan erőké. Tehát itt azt mondja ez az elemző, hogy József Attila itt ebben a verszakban arra is gondol, vagy arra is utal, hogy bizony-bizony nem csak a világ igazságtalanságában kell az életünk fájdalmát vagy problémáját keresni, hanem igazából így azt mondja, hogy a lélekhez méltatlan erőkben, vagyis hogy igazából a személyiségünk, a lelkünknek a fejlesztésével érhető el egy boldogabb állapot, és szabadulhatunk meg a szenvedéstől. Itt Nemes Nagy Ágnes idézi a Flóra 5. versszakát, amelyben azt mondja a József Attila, hogy már nem képzelt ház üres telken, csinosodik, épül a lelkem. Vagyis, hogy József Attila is nyit arra, hogy igen, nekünk lelki fejlődést kell elérnünk az életünkben, és ezzel szabadulhatunk meg a lélekhez méltatlan erőktől. És ez a Krisna tudat szempontjából is nagyon, nagyon így van, nagyon igaz, hogy valójában azt mondja Prahlád Maharadzs, egy nagyon ősi időkben élt szent, hogy kedves apám, kérlek, tedd félre a démonikus gondolkodást, ne tégy különbséget a szívedben, barátok és ellenségek között. Elmédben légy egyenlő mindenkivel. A megzabolátlan és félrevezetett elmén kívül nincs ellenség ezen a világon. Vagyis, hogy ne az osztályharcban keressük a megoldást a problémákra, ne a világ megjavításában, ne a minket ért igazságtalanságok megtorlásában, hanem önmagunkban keressük. Abban keressük, hogy a saját kontrollálatlan és félrevezetett elménket szabolázzuk meg, állítsuk Isten szolgálatában, érjünk el ezáltal a lelki fejlődést, és akkor úgy szabadulsz, akkor úgy tudunk megszabadulni a házi úrtól, az igazából bennünk rejlő szenvedés forrásaiton. És ez a következő, ez a nyolcadik vers, ez nagyon közel áll a szívemhez, mert egy személyes élmény is kötődik hozzá. Itt ugye a költő itt beszél erről a börtöncella felismerésről, és azt mondja, hogy s hát, amint fölállok, a csillagok, a göncölök úgy fénylenek, mint a rácsok a hallgatak cella fölött. Tehát, hogy végülis a világot börtönként megélő költői.
Tehát ez az csodálatos, amikor egy költő a Istentől kapott intelligenciával azért megsejti a saját helyzetét.
Igen, igen. Mert ugye a védikus kultúrában, ahogy ezt már említettem, a világra sokszor így utalnak, mint Durgá, mint a léleknek a börtöne. A kozmosz a börtönünk, a testünk a cella, amelyben igazából mint örök lelkek raboskodunk. És ez a felismerés, ez nagyon-nagyon fontos a lelki útkeresés szempontjából. Erről már az elején beszéltünk. Ha tudjuk, hogy börtönben vagyunk, akkor az arra utal, hogy van a börtönön kívül is valóság, nem? Mert a börtön az azért börtön, mert elzár minket valamitől. Akkor van valami, amitől elzár. És ez ad egy potenciális lehetőséget a léleknek arra, hogy arra gondoljon, és arra kezdjen törekedni, hogy kezdjen megszabadulni a rabságától, amit igazából az anyagi világhoz való ragaszkodás okoz. És hát sajnos József Attila esetében ez a gondolat megfogalmazódott, hogy fölismerte a világ börtöni mi voltát, de nem kapta meg azt a lehetőséget, nem kapta meg azt a tudást, amellyel elindulhatott volna ki a börtönből. De én magam emlékszem, amikor ezt a verszakot olvastam, és ezen merengtem, akkor én is nagyon éreztem a világnak a fogságát, de bennem ez generált egyfajta istenkeresést, egyfajta lelki alternatívát és egyfajta szabadságra való vágyat és törekvést. És ez a vágy sarkalt végül is arra, hogy valahogy túllépjek a világnak a börtöni mi volt, és keressem ugye a lelki felszabadulásnak az útját, amit aztán hát ugye hála Istennek megtaláltam a Krisna tudatban. Önmagában az, hogy fölismeri a lélek, hogy börtönben van, még nem ad megoldást, nem elég, de legalább ad egy lehetőséget arra, hogy
legalább elindít egy keresést.
Elindíthat egy keresést benne. Aztán itt a 9. verszak, egy picit föl kell pörgetnünk ugye a verszakokról való értekezést. Hát ez ugye arra utal itt a költő, hogy meghasadta az a világnézet, amit ő vallott. Tehát ő igazából ebben a verszakban valamelyest kifejezi azt, hogy ő csalódott még a materializmusban is. Mindenben csalódott, ugye az előző verszakokban sorolta őt ért különféle csalódásokat, és itt azt mondja, hogy még a saját világnézetében is csalódott. És az egyetlen lehetőség, amit a lét folytatása vagy a boldogság elérése irányában lát, az a szeretet. Azt mondja, hogy a lírai én egyetlen önmegvalósítási lehetősége a szeretet, és szörnyűnek érzi azt, hogy az öntudat az harci fegyvervé válik ebben a világban. Úgyhogy azt mondja,
ezt azért tartom egy nagyon-nagyon jelentős gondolatnak, mert igazán az Isten lényétől elválaszthatatlan a szeretet.
Igen,
szeretetnek a szeretet ősképe vagy forrása az maga Isten. Tehát, hogyha ezt ő így felismeri, az egy nagyon fontos dolog.
Igen, és főleg, ha arra gondolunk, amit ugye a védikus aforizma mond, préma pomártó mahán, hogy a szeretet az a legfelsőbb érték, az a legfelsőbb cél, amit el kell érnünk, az egy nagyon helyes felismerés Attila úr részéről.
Megdicsérjük
József Attilát, hogy fölismert az, hogy bár szörnyű a világ, az a világnézet, amit ő val, abban is csalódik, de a szeretet az egy remény, az egy valódi nemes cél lehet az életben, annak a megélése, és aztán persze itt bánkódik azzal, hogy az öntudatot, az intelligenciát a modern ember fegyverkovácsolásra használja, és sajnos az ő korában nagyon releváns volt, de hát a végén esetleg
sokan.
Igen.
Ez van.
A 10. verszakban egy nagyon fontos világnézeti kijelentést olvashatunk. Az a meglett ember, és most itt ugrok egy picit, aki tudja, hogy az életet a halálra ráadásul kapja. És ez, Ez végül is a gyökere az egész materialista filozófiának, amely azt mondja, hogy ha a létünk az anyagból származik, az anyag az ugye nem él, az élettelen. Akkor az a rövid időszak, amit életben töltünk, az az örök élettelenségnek a szemszögéből teljesen jelentéktelen.
Ez teljesen tökre fejre van állítva.
Pontosan.
Az egész.
Pontosan, de itt azt mondja, hogy...
Igen, mert hogy, éppen, hogy az élet az örök, és a test egy átmeneti, de az nem él.
Igen. Hát igen, ez a védikus szemléletmód, a materialista szemléletmód sajnos nem ezt mondja.
Hát persze.
És azt mondja, hogy az életet a halálra ráadásul kapja, és aztán visszaadja. Tehát, hogy mint egy talált tárgyat. Ugye egy darabig találunk valamit, ami nem a miénk, egy darabig megőrizzük, aztán visszaadjuk. Ugyanilyen az életünk, nem a miénk az életünk, hanem nekünk csak a halálunk a miénk, a nem létünk a miénk. Igen. És ez a borzasztó depresszív világnézet vezet aztán a következő verszakokon keresztül addig a gondolatig, amit aztán sajnos ugye József Attila nem csak gondolatként, de gyakorlatként is megélt, az ön megsemmisítés, ugye az öngyilkosság gondolatához. Ha nekem a létem az a nem lét, és az életem az csak egy ráadás, akkor olyan mindegy.
Igen, és, tudom, nem mindegy.
És ez nagyon-nagyon veszélyes, ez a gondolat, és nagyon-nagyon sebezhetővé teszi az embernek az élethez való hozzáállását, nagyon, nagyon élhetetlenné teszi, és ezért mondhatom azt, hogy a materialista gondolkodásmód egy óriási sorscsapása az emberre nézve, és ez
csak szenvedést hoz.
Csak szenvedést hoz, csak kilátástalanságot hoz, és ezzel az egy sorra, hogyha valaki hisz a költő kijelentésének, akkor teljesen reménytelen létállapotba, vagy létgondolatba hozza végül is az olvasót. Szóval ez nagyon-nagyon veszélyes ez a sor. Aztán a 11. az utolsó előtti versben ugye végül is egy ilyen gúnyos összegzését olvashatjuk az eddig elhangzottaknak. Ugye itt a költő végigvezettett minket az első 10 versszakon át, a saját világnézetének a különféle bugyraiba, hogy a materialista világnézetből miért következik, hogy az élet értelmetlen, esetleges, igazságtalan, szenvedéssel teli és reménytelen. És ugye a boldogság keresésnek a pislákoló reménysugara is most már itt teljesen feledésbe merül.
És egy karikatúrát ad,
azt mondja, hogy látta a boldogságot, és mi az a boldogság, amit látott, az a disznónak a boldogsága. Aki pillanatnyi élvezetekben, ugye a moslék fogyasztásban, és itt
a lanytócsában
próbálja élvezni az életet, de nyilvánvalóan azért...
De ott van, kimondatlan, de ott van mi a sorsa, hogy le fogják látni.
Pont ezt akartam mondani, igen, hogy ez a disznó létnek a boldogsága, ez az, hogy minél jobban habzsidőzsizik a disznó, minél többet eszik a moslékból, annál előbb vágják le, mert annál előbb hízik meg. Tehát, hogy ez a materialista boldogságnak a József Attila által nagyon érzékletesen bemutatott perspektívája, hogy nagyon felszínes, sekély, ahogy egy másik versszakban, másik versében József Attila ezt szintén mókásan kifejezi. Tehát nagyon felszínes, nagyon sekélyes ez a boldogság kép, amit a materialista világnézet kínál, és halálra van ítélve, akárcsak egy vágásra váró disznó. És ebből a nagyon keserédes verszakból szinte következik, jóslatszerűen tárul elénk ez az egészen vérfagyasztó két kép, amely így kezdődik, vasútnál lakom. És ezt jó 3 évvel a tragikus halál előtt írta a költő, már akkor előre vetítve.
Már meditált rajta.
Már meditált azon, hogy mi fog rá várni. És ez igazából én azt látom, hogy ez az utolsó verszak, ez végül is az egész materialista filozófiának és életszemléletnek a konklúziója. Ha valaki így gondolkodik, ahogy József Attila az Eszmélet című vers első 11 verszakában megfogalmazza, abból következik az, amit József Attila kilátásban helyez, és amit elkövetett, mert annyira értelmetlennek, annyira kilátástalannak, annyira semmire valónak mutatja be a létünket, amiből következik az, hogy egy ilyen létre nem vagyunk kíváncsiak, ezt nem kérjük, köszönjük szépen. És hogyha valaki relevánsan követi a materialista világnézetnek a konklúzióját, vagy gondolatmenetét, akkor sajnos erre jut, hogy a létezésnek nincsen értelme, és még szenvedés is.
Na de most hadd kapcsoljak ide. Most mi itt a Krisna templomban ülünk, reggel egy csodálatos, szép kirtán volt, azaz az éneklés és tánc volt a templomszobában, te magad ezt az életet választottad, akkor ugye, hát akkor nekünk van perspektívánk, igaz? Nem, mert nem szeretném ezt a szép műsort egy ilyen rettentő, sötét gondolattal befejezni. Hát igen. Hát mondjunk már valami biztatót.
Igen, igen. De valóban, hogyha az eszmélettel fejeznénk be, akkor ez elég tragikus lenne.
Szörnyű lenne.
De igazából ez az eszmélet című vers, ez a materializmusnak az eszméletlenségét mutatja be. És a Krisna tudat pedig ennek pontosan az ellentét, az a feleszmélés. És nagyon érdekes, hogy ugye mi Krisna hívők Isten legfontosabb inkarnációját Csétanyának tekintjük, aki ugye az 1500-as években jelent meg, ugye az egy Góranga az ő másik neve, ami a műsornak a címe is. És a Csétanya szanszkrit kifejezés nem jelent mást, mint eszméletet, mint tudatot, isteni tudatot. És az, amit Csétanya kínál, mint perspektíva, mint gondolati és élet világnézeti perspektíva, az nem más, mint a materializmusból, az anyagi tudatállapotból a léleknek a föleszmélését, az Isten iránti szeretetnek az elérését, úgy tűzi ki, ugye, mint a létezés célja, és ha valaki követi a Csétanya által kijelölt utat a lelki tökéletesség elérésére, ami nem más, mint Isten szert nevének az éneklése, az Isten iránti mindannyiunkban benne rejlő szeretetnek a fölébresztése, akkor a lélek végre föleszmélhet. Szanszkritul dzsívdzságo, dzsívdzságo, hogy ébredjetek alvó lelkek, eszméljetek föl, de ne az eszméletlenségre eszméljetek föl, hanem az Isten tudatra eszméljetek föl, és válasszátok, ugye, ahogy mondja a védikus aforizma, tamaszomá, dzsiotirgamaja, aszatomá, szatgamaja, hogy ó lélek, hagyd el a sötétséget, gyere a fénybe, hagyd el a múlandóságot, gyere az örök létbe. És ez az alternatíva az, amit a Csétanyita vaisnavizmus, ugye a Krisna tudat kínál, és hogyha a József Attilai gondolatok bárki olvasott is arra sarkalnak, hogy ebbe az irányba elinduljanak, akkor már megérte megírni ezt a verset, és azt mondom, hogy megérte azt a sok belső gyötrődést és szenvedést, amit József Attila megélt, mert talán az ő példája elrettent minket attól, hogy úgy gondolkozzunk, ahogy ő gondolkozott, és talán egy pozitív lelki alternatívát nyújthat a számunkra, hogy kezdjük el keresni a lélek valódi eszméletét.
Nagyon szépen köszönöm ezt a szép beszélgetést. Ez itt a Góranga volt, az indiai védikus filozófia műsora. Mai vendégünk Mohan Das. Még egyszer kimondom a szép nevét, polgári nevét, Forstreiter Miklós volt, és a mikrofonnál Madhupati Das, polgári nevem a Mérő Mátyás volt. És hát köszönöm a figyelmüket. Góranga!
Góranga!
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama